Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csányi Péter, az OTP vezérigazgató helyettese, május 1-től pedig vezérigazgatója, azaz most kinevezett vezérigazgató, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A felelősség vagy a lehetőség növekedést érzi most hangsúlyosabbnak, amikor néhány nap múlva minden műveletét, minden teljesítményét mindenki az édesapjáéhoz, Csányi Sándoréhoz fogja mérni, aki igen magasra tette azt a mércét.
Hát természetesen mindkettőt érzem, hiszen az igazgatóság kinevezett ugye a vezérigazgatói pozícióra péntek reggeli igazgatósági ülésen, ez egy hatalmas megtiszteltetés, és nyilván felelősség is. Ugyanakkor egy hatalmas lehetőséget látok még az OTP-ben. Nem a csúcson vagyunk, hanem fogalmazhatnék úgy, hogy még mindig hegymenetben vagyunk, és hát minden figyelmemet arra fogom szentelni, mint ahogy eddig is szenteltem, hogy legjobban tudjam irányítani az OTP csoportot operatívan.
Van valami technikája arra, hogy az édesapja súlyát, ami nyilvánvalóan egy elég nyomasztó teljesítmény lehet, azt valahogy félretegye? És azt mondja, hogy most nem ezzel foglalkozunk, hanem itt a munkaideje?
Én alapvetően a munkára szeretek koncentrálni. Egyébként az elmúlt napoknak az eseményei, a közgyűlési bejelentést megelőző felkészülés is már, hát hogy is mondjam, alig várom, hogy holnap után úgy menjek be dolgozni, hogy ne a változással kelljen foglalkozni, hanem tudjak nyitott kérdésekkel, ügyekkel foglalkozni, amik valóban előre viszik a bankot, és nem magát a változást menedzselni, ha úgy lehet fogalmazni.
Mikortól tudja, hogy várja ez a pozíció? Vagy mikortól érzi? Csányi Sándor évekkel korábban beszélt arról, és felvázolt egy menetrendet.
Hát ugye 2023-ban már egy elég jelentős változás történt be a banknak az operatív irányításába, hiszen létrehoztunk egy Executive Steering Committee-nek nevezhető irányító testületet, ami a Management Committee alatt helyezkedik el. Ennek a vezetését én látom el a kezdetek óta, és ez a bizottság örökölte meg a Management Committee hatáskörének a, azt mondom, döntő többségét, 60-70%-át. Tehát minden, ami az operatív működéssel kapcsolatos feladat, azt ezen a bizottságon belül koordináljuk már 2023 óta, és hát nyilván ez egy tesztidőszak volt, ha lehet úgy fogalmazni. Itt az elnök úr folyamatosan kapott ennek a bizottságnak a működéséről beszámolót, nyomon követte az előterjesztéseket, a döntési pontokat, hol voltak esetlegesen nézeteltérések, tehát a gyakorlatban már egy jó ideje így működünk. Nyilván sejteni lehetett, hogy amikor az elnök és a vezérigazgatói poszt esetlegesen ketté válik, akkor ennek a bizottságnak a vezetője fogja a vezérigazgatói tisztséget betölteni. Úgyhogy operatívan azért már így működünk, olyan drasztikus változás az OTP életébe ezáltal nem következik.
Figyeli az árfolyamot ilyenkor?
Folyamatosan figyelem az árfolyamot.
Eddig volt benne bármi változás? Csányi Sándor valahogy úgy fogalmazott, hogy két rossz lehet, hogyha nagyon emelkedik, vagy ha nagyon esik.
Két képernyő van az asztalomon, az egyiken egy Bloomberg terminál van, és azon csak az árfolyamokat nézem, természetesen többek között az OTP-t is. Én úgy láttam, hogy pénteken délelőtt azért már a közgyűlés megelőzően is elég jelentőset emelkedett az árfolyam, több mint 2%-kal ment fel, és azóta nagyjából azon a stabil szinten maradt.
Amíg egy ember volt az elnök és a vezérigazgató, hozzászoktunk, hogy a problémákat ő önmagában könnyen meg tudja beszélni. Mostantól kezdve ezek a probléma megbeszélések hogy lesznek a formálisan az igazgatósági ülésen, ahol a vezérigazgató elnök úrnak szólítja az igazgatóság elnöket, de mostantól kezdve nincsen magánélet, mert hát minden találkozáskor OTP-s ügyekkel kell foglalkozni.
Ez nem így működik nálunk. Nálunk elég egyértelműen egyébként a családban így vagy dolgozunk, vagy családi életet élünk, és ez Vélhetően, hogy erre a döntésre jutott az elnök úr, jól mutatja, hogy ezt egyébként eddig jól tudtuk menedzselni. Én 2016-ban csatlakoztam a bankhoz, hát azóta valahogy jól ketté tudtuk így választani ezt az életet. És egyébként nagyon fontos, hogy az elnök az OTP életében marad, ő az első számú irányítója az OTP banknak, és aktív elnöki szerepet szeretne betölteni a következő időszakban is. Nagyon pontosan megbeszéltük, hogy melyek azok a témakörök, amivel ő kiemelten foglalkozni akar, ilyen például az akvizíciókkal kapcsolatos ügyek, a tőke helyzettel, tőke pufferekkel, keretrendszerrel kapcsolatos dolgok, compliance, egyéb jogszabályi megfelelésekkel kapcsolatos dolgok, amikkel ő aktívabban fog foglalkozni, de egyébként ezeken a stratégiai jelentőségű ügyeken kívül az összes operatív irányítást azt átadta nekem, illetve az Executive Steering Committee-nak a hatáskörébe.
Mit vár ön ettől a változástól? Az OTP az elég jól fut, ha szabad így fogalmazni, de azt mondta, hogy még ez nem a csúcs. Hát mi a csúcs egy banknál?
Hát először is én személy szerint, ugye ahogy említettem, mivel már másfél-két éve így működünk, én azt gondolom, hogy eddig is kellően rugalmasan és gyorsan tudtunk operatív döntéshozatalban cselekedni. Sokkal gyakrabban ültünk össze vezérigazgató helyettesekkel és egyéb vezetőkkel a bankba. Ha gyors kormányzati intézkedésre kellett reagálni, ha szabályozói változásra kellett reagálni, akkor ez a bizottság és ez a fajta operatív működés, ez kellő keretet tudott adni. Tehát én azt gondolom, hogy ezután még jobban fogjuk tudni koordinálni, most már kvázi formálisan és hivatalosan is ilyen szervezeti egységbe a banknak a különböző területein a munkát, és még inkább hatékonyak tudunk lenni a különböző piaci cselekményeknek a reagálásában, akár a, nehogy Isten, versenytársaknak a kreatív versenyében és a
többi. Gyorsabb lesz? Gyorsabb lesz. Nagy csatahajó az OTP, azért nem kis testű pénzintézet. Ezen próbálnak gyorsítani?
Gyorsabb lesz, és hát mi is történt most, ugye növekedett a vezetői szélesség, kapacitás, ami az operatív ügyekkel foglalkozik, tehát én, mint teljes állású vezérigazgató, tudok úgy foglalkozni ügyekkel bizonyos tekintetben, hogy az elnök eddig nem tudott foglalkozni, mert nem volt annyi ideje, vagy nem volt annyi türelme belemenni bizonyos dolgokba.
14-16 óra munka után nem volt még türelme, még egy 17-et is dolgozni.
Így is, de én csak ezzel foglalkozom, és e tekintetben én bízom benne, hogy ezt mind a részvényesek, mind a kollégák jól fogják fogadni.
Milyen évet zárt az OTP tavaly? Dúl a vihar az egész világban.
Rendkívül jó évet zártunk tavaly. A OTP csoportnak a nettó eredménye az tavaly először túlszárnyalta az 1000 milliárd forintot. Tőkearányos megtérülésünk az 23,5% volt, kiemelkedő egyébként, nem csak Európában, hanem a régióban jelenlévő nagybankok tekintetében jelentősen nőtt a hitelállományunk, és egyébként a nettó eszközérték, ugye a teljes mérleg főösszegünk 100 milliárd euró fölött van, 106 milliárd euró, és rendkívül stabil a tőkehelyzetünk, 18,9%-os elsődleges alapvető tőkemutatónk mértéke. Tehát azt mondhatom, hogy mind növekedésben, mind profitabilitásban és mind stabilitásban kiemelkedő évet tudott zárni az OTP csoport a tavalyi évben. Mi sem bizonyítja ezt jobban egyébként, hogy tavaly publikált Standard & Poor's elemzés alapján, még 23-as számok alapján, 23-ban az OTP csoport volt a top 50 európai bank közül az első helyezett a felmérésük alapján. Ez egy kompozit elemzés, 6 vagy 7 különböző mutatót néznek a pénzügyi teljesítménytől a tőkehelyzetig, a portfólió minőségig számos mutatót mérlegelnek, és ez alapján is kiemelkedő teljesítményt tudhat maga mögött az OTP. Az európai stressztesten, ahol 70 vállalatot néz a Európai Központi Bankhatóság, negyedik legstabilabb bankja lett az OTP. Tehát a tavalyi évben is jelentős pénzügyi teljesítményt tudtunk felmutatni.
Hova helyezi ilyen ez a teljesítmény az OTP-t a versenytársai körében? Egyáltalán kivel versenyeznek? Azt megszoktuk, hogy nekünk itthon az OTP a legnagyobb, de hát nem csak itthon van az OTP, hanem egész Európában nagyon-nagyon sok helyen van.
Hát ugye leginkább mi a régiós versenytársakhoz szoktuk hasonlítani magunkat, tehát alapvetően az Erste Bank, a Raiffeisen és a két olasz Unicredit intéza, valamint még a KBC csoporthoz szoktuk mérni magunkat. Ha 2024-es számokat megnézzük, akkor tőkearányos megtérülésbe, tehát az úgynevezett return on equity-be az OTP, ahogy említettem, 23,5%-ot ért el. Nincs olyan bank az általam előbb említett bankok között, amelyiknek magasabb lenne, mint 17,7% ugyan erre a mutatóra a teljesítménye 24-ben. Én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy régiós versenytársakat messze leelőzünk, nem beszélve a nyugat-európai versenytársakról, ahol megtudható, hogy még alacsonyabb ennél a tőkearányos megtérülés.
Mi a magyarázata? Nem ugyanolyan körülmények között versenyeznek? Más szabályozók nyomják őket? Vagy mi?
Természetesen az, hogy az OTP hogy teljesít, nyilván nagyban meghatározza a földrajzi jelenléte. A OTP csoport olyan országokban van jelen, amelyik tipikusan nagyobb növekedési fázisban vannak. Kelet-Közép-Európa egyébként jelentősen jobban növekedik, mint egyébként a nyugat-európai országok, vagy az eurozóna országok, de jelen vagyunk Üzbegisztánban is például, ahol még inkább jelentős a GDP növekedése, tehát azt gondolom, hogy el is várható, hogy jobban növekedjünk, mint a nyugat-európai versenytársaink, és egyébként egyre inkább azokban az országokban, ahol már régebb óta jelen vagyunk, piacvezető szerepet töltünk be. Első, második, harmadik helyen vagyunk a legtöbb kelet-közép-európai országban. Szlovéniában ugye átvettük a piac vezető szerepet a két bank integrálása után, tehát megerősödtünk, és ezért egy jelentős profitabilitásbeli hatás is jelentkezik.
A teljesítményben van egy arányszám a hazai banki teljesítményre, meg a külföldi OTP banki teljesítményre, szóval hol termelnek jobban?
Az OTP csoport eredményét 32%-ba befolyásolja a magyar teljesítményt. Tehát a Magyarországról származó profit az 32%-át teszi ki a csoport eredményének. A döntő többségét a másik 10 ország teszi ki, ahol az OTP bank jelen van. Tehát nyilván ez mutatja azt, hogy egyébként honnan áll elő ez a teljesítmény. Egyre inkább csökken egyébként már évek óta tendenciózusan a magyarországi hozzájárulás a csoport eredményéhez.
Mert arányosan növekednek külföldön, minél több területet foglalnak el idézőjelben, az annál többet tud termelni? Így kell nézni a magyarázatot?
Növekszik a külföld, igen, ez elég jelentősen, ha csak megnézzük, ugye, hogy a hitelállománybeli növekedésnek Ukrajna 20%-kal nőtt a tavalyi év során, Albánia 19%-kal nőtt, két legmagasabb talán. Tehát összességében hitelállomány növekedésébe a magyarországihoz képest, ami 6%-kal nőtt a magyar hitelállomány, voltak olyan országok, ahol, hogy említettem, Ukrajna, Albánia, még Horvátországban is 13%-kal nőtt, tehát növekszik a csoportnak a hozzájárulása organikus módon is, nem csak felvásárlásokkal.
És egyre jobban termelnek azok az egységek, amiket jobban, ott megvettek.
Így van, egyre jobban termelnek, és közben azért elmondható az, hogy a magyar eredményt számos egyedi tétel befolyásolja, összesen 172 milliárd forint plusz kormányzati teher volt a magyar eredményen a tavalyi év során. Ugye ebből csak a tranzakciós illeték volt 123 milliárd, de ott van az extra profit adó is, különböző kamatstoppok. Nyilván ezek a magyar eredménynek a csökkentik.
Akvizíciós tervekről lehet önt kérdezni, vagy ezzel most már forduljunk az elnökhöz?
Lehet kérdezni, de az elnök dönt, ha így lenne a pontos. Hát ahogy az akvizíciókkal kapcsolatban, ugye, amit el tudok mondani, az a stratégiánk nem változott. Tehát azokban az országokban, ahol jelen vagyunk, tovább szeretnénk nőni, hogyha van olyan eladósorba kerülő bank, amelyik jól kiegészíti a meglévő bankunkat, jól tudjuk integrálni, és úgy látjuk, hogy megfelelő áron lehet megvenni, akkor természetesen el fogunk indulni. Új országban való belépésnél mindig azt mérlegeljük, hogy egyébként az országnak a makrogazdasági helyzete, a politikai rendszere, és nem utolsó sorban persze az, hogy a bankszektornak a teljesítményétől mit várunk. Itt látunk néhány országot, ahova szívesen betennénk a lábunkat, ugyanakkor konkrét fejleményről nem tudok beszámolni, ahogy eddig is viszonylag opportunista módon csináltuk ezeket az akvizíciókat a tekintetben, hogy ha esetleg pár évig nincs akvizíció, akkor türelmesen kivárunk, és csak akkor akvirálunk, hogyha, ahogy említettem, megfelelő áron és megfelelő lehetőség mutatkozik, azért nem fogunk venni valamit, hogy feltétlen csak azért, hogy vegyünk, hogy növekedjünk.
Az a hozzáállás az még mindig él, hogy általában úgy vesznek, hogy elég nagyot tudjanak venni?
Ez, én azt gondolom, hogy elég sokat tanultunk az elmúlt években, hogy kisbankkal nem nagyon szeretnénk belépni új országba, illetve ha belépünk kisbankkal, akkor csak úgy lépünk be, hogy látjuk már, hogy mi a második vagy harmadik másik bank az országban, amit esetlegesen meg tudunk venni, és könnyen tudunk integrálni. Mindenképpen gyorsan piacvezető top 3-5 bank szeretnénk lenni bármilyen országból, ahol belépünk.
Az idő mennyit számít ilyenkor? Miért kell gyorsan piacvezetővé válni? Mert ott vannak a konkurensek, és ha látják, hogy lehet a területen dolgozni, akkor jönnek ők is?
Minél előbb el szeretnénk érni azokat a mérethatékonyságbeli előnyöket, amit egy ilyen pozícióval jár, hogyha piacvezető az ember. És ahogy megtapasztaltuk egyébként Üzbegisztánban is, ahol azért viszonylag elhúzódott a piacra lépésünk, ugye elég sokat tárgyaltunk, és miután a háború kitört, utána még egy kicsit hezitáltunk is, és több mint egy évet vártunk az aláírással. Jelentősen változott a piac, új versenytársak jelentek meg, tehát igenis fontos az, hogy megfelelő méretben és jó momentumba lépjünk be egy országba.
Érezni kell a ritmust. Jól lehet, a jövőt nyilván nem látják, hogy mikor a jövőt nyilván nem látják egy adott országban, hogy mikor mi fog történni.
Ezt nem látjuk, de természetesen megfelelő bank, megfelelő menedzsmenttel, amelyik rugalmas tud lenni, azzal felkészültebben tudunk belépni egy országba.
Itthon Magyarországon a lakossági, a vállalati, meg az önkormányzati területnek milyen a hozzáadott értéke?
Ha megnézzük a itthoni piacot, akkor ugye mind lakossági, mind vállalati oldalon azért jelentős kihívások elé nézünk 2025-ben. Ugye a lakossági oldalon a lakáshitelpiac az stabilizálódni látszik. 2024-ben már stabilizálódott egy jelentős bővülés volt, 1350 milliárd forintos volumen az egy nagyjából kiegyensúlyozott piacnak számít. Tehát összességében egy egészséges lakáshitelpiacot látunk, nyilván ehhez sokat hozzátett a CSOK plusznak a bevezetése. 2025-ben már az első negyed évben is jelentősen bővült a lakáshitel piac, de az év egészére így arra számítunk, hogy ilyen 7-8%-kal bővülhet a lakáshitel piac. A személyi kölcsön oldalon ott tavalyi évben is nagyon jelentős, több mint 50%-os növekedés volt tapasztalható. Mi azt gondoljuk, hogy ez inkább egy egyszeri tétel az elhalasztott fogyasztás miatt. Itt nagyjából szintén egy ilyen 8-10%-os növekedésre számíthatunk. Amit említettem, kihívás lakossági oldalon. Természetesen most a parlament előtt van egy törvényjavaslat, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény.
Hogy lehet majd lakást eladni, ha nem lehet oda költözni? Hogy lehet majd venni? Hogy fog a bank finanszírozni, ha nem tudja, hogy megvehetem-e az ingatlant?
Hát ez egy
kicsit sok kérdés.
Ez a legnagyobb kérdésünk nekünk is, mint bankszektornak, ha fogalmazhatnék így, és remélem, hogy aktív egyeztetések lesznek a bankszövetségen keresztül, mielőtt végső döntés születik. Ugye mik a kockázatok? Magyar lakosságnak még mindig a döntő vagyona az a lakása, illetve az ingatlanja. Hogyha korlátozzuk egy településre való beköltözést, akkor nyilván ennek az ingatlannak az értéke is csökkenhet, átértékelődhet. Banki oldalról rendkívül érinti a kockázat értékelést és az abban rejlő bizonytalanságot. Hogyan tudjuk értékelni, mint bank, hogy annak az ingatlannak milyen a fedezete, ha ne adj Isten becsődöl az adós, akkor hogyan és milyen áron tudjuk értékesíteni azt. És egyébként jelentősen bonyolíthatja a jelzálog hitelezés folyamatát, hiszen a banknak egyedileg kell majd megvizsgálni, hogy azon az adott településen, annak az adott ingatlannak milyen lesz egyébként az értékelése, és hogyan tudjuk figyelemben venni a fedezetként. Tehát jelentős kockázatokat látunk, hogy adott esetben fiatalabbak, vagy alacsony jövedelműek is egyébként kiszorulhatnak a hitelezésből.
De úgy figyelniük kell, hogy a polgármester milyen lámbal kell fel aznap, nehogy elrendeljen egy értékesítési tilalmat.
Többek között.
A lakáshitelezés egyik kockázati pontját említette a most készülő önazonossági törvényt. Egy pénzintézetnek van bármi mozgástere abban, hogy hogyan értékel föl egy ingatlant? Az én pénzemmel játszik, aki ügyfele meg betétese vagyok az OTP-nek. Ha alul értékeli, akkor nem fogom visszakapni a pénzemet.
Minden banknak a saját kockázat ti profilja és a kockázat értékelése meghatározó a lakásoknak, meg az ingatlan hitelezés mögött, de azért én azt gondolom, hogy ez egy eléggé leszabályozott műfaj. Mindenképpen figyelembe kell venni majd azt, egyébként, hogyha valamilyen jelentős változás történik, mint például az előbb említett törvénymódosítás, akkor az egyes bankok hogyan építik bele a kockázat értékelési módszertanúba.
Említette a lakossági hitelezést, itt van még a vállalati hitelezés. A vállalati hitelezésben lát valami fényt az alagút végén?
Vállalati hitelezés jelentősen ugye visszaesett a tavalyi év során, és még most se látjuk igazából a kiutat. Természetesen én így bankból nézve nem egy kínálati problémát látok. Nem azt látom, hogy a bankok nem szeretnének vállalatokat hitelezni. Sokkal inkább egy kereslet oldali problémát látok. Egy bizonytalan gazdasági környezetben a vállalatok elsősorban a meglévő kihasználatlan kapacitásaikat fogják újra hadisorba állítani. Másodszorban legfeljebb a pótlólagos beruházásokat fogják elvégezni. Ha bizonytalan gazdasági környezet van, hosszú távú beruházásokat amennyire lehet el fogják halasztani, és ezt látjuk most a vállalati hitelezési piacon, hogy bizonytalanok a vállalatok a tekintetben, hogy 10-15, akár 20 éves beruházást hajlandóak-e megcsinálni. Demián Sándor program reméljük segíteni fog, de még jelentős tér van vállalati hitelpiac növekedésben.
Azt látják, hogy kellene bízniuk a vállalatoknak abban, hogy most bővítenek, kapacitást bővítenek, akkor el tudják majd adni, és milyen áron tudják eladni? Kicsit túl sok bizonytalanság van benne.
Túl sok bizonytalanság van, és mondjam, magyar gazdaság politikai szempontból, és még inkább nagyobb bizonytalanság van, főleg azoknak a cégeknek, akik jelentős exporttal rendelkeznek, az európai és külföldi piacok iránt. Ugye nem lehet már nagyon jól követni a híreket, mert reggel mond valamit Trump elnök úr, és délután meg megszáfolja azt, vagy felfüggeszti azt. Ugye az európai gazdaságra mért hatása a vámoknak még mindig bizonytalan. Nem tudjuk, hogy Európát hogy fogják érinteni az amerikai vámok. Ugye két hatás van. Egyik a közvetlen hatás, ebben a tekintetben sajnos Magyarország export kitettsége Amerika fele viszonylag magas. Egyébként az OTP csoport országainak, még Bulgáriának van viszonylag magas export kitettsége. Ez egy közvetlen hatás. Egy másodlagos hatás egyébként, hogy ugye ami bizonyosabbnak látszik, hogy amerikai-kínai vám lesz, hogy azoknak a kínai áruknak, amik kiszorulnak az amerikai piacról, hogyan fogják, vagy nem fogják elárasztani az európai gazdaságot. És akkor sorolhatnám még a többi bizonytalanságot. Egy vállalat számára, egy vállalat tulajdonos számára most azért elég nehéz kérdés, hogy 15-20 éves projekteket elindít-e.
De ezeket a kockázatokat említette, hogy van Bulgáriában is viszonylag magas amerikai export hitettség. A bolgár vállalkozók ugyanúgy kezelik, mint a mieink? Tehát ők is ugyanúgy kivárnak, és ugyanúgy nem mennek be hitelére a bolgár OTP-be?
Bármilyen gazdasági bizonytalanság van, ez nem attól függ, hogy most éppen melyik országban van. Egy vállalatulajdonos nagyjából ugyanúgy viselkedik, attól függetlenül, hogy most Magyarországon vagy Bulgáriában van.
Mennyire komoly vetértársa a banki betétgyűjtésnek az állampapírpiac? Volt egy időszak Magyarországon nagyon magas infláció miatt, amikor fantasztikus állampapír hozamokkal találkozhatott az ember.
Hát volt egy időszak, főleg a PMAP-ot tekintve, ahol kiemelkedő hozamokat biztosított az állampapírpiac, jelentős részt el is vitt egyébként a megtakarítási piacból. Egyébként én azt gondolom, hogy mára már ez az előny azért jelentősen csökkent, nyilván a hozamok is csökkentek időközben.
Tehát nem ugyanazokat a számokat látom a kincstári adatközlésben.
Hát igen, de amit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy mi, mint OTP Bank, a megtakarítási paletta minden részét kínáljuk az ügyfeleknek, legyen szó betétről, állampapírról, értékpapírról, befektetési alapról, és egy kiegyensúlyozott portfóliót tanácsolunk az ügyfeleinknek, aminek egy határozott eleme legtöbb esetben az állampapír. De nem csak az állampapír, hiszen most már jelentős versenyképes kamatozású betéteket is tudunk nyújtani. Tehát a végső döntés nyilván az ügyfélé, hogy hová szeretné tenni a pénzét.
Élményben, meg kényelemben fel tudják venni a versenyt. Az állampapírt azért szerették nagyon sokan, mert hármat kellett kattintani regisztráció után, és mindjárt úgy látták, hogy működött az OTP-nél is. Hármat kell kattintani?
Teljesen digitálisan elérhető bármelyik állampapír az OTP mobilbankjába, internetbankjába, és természetesen ezzel együtt a bankfiókban is. Standard, viszonylag standard folyamat van, úgyhogy ebbe nagy verseny előnyre szerintem egyik bank sem tud tenni azzal, hogy kicsit más a folyamat.
A készpénz használat elérhetősége érdekében hozott döntéseket a kormány. Mi a dolga az OTP-nek, akinek azért elég sok ATM-je van az országban? Kell még telepíteni?
Hát én először is, hogy tisztázok valamit, tehát a bankszövetségen keresztül 2-3 éve fogalmaztunk meg egy tanulmányt, aminek én voltam egyébként az egyik szerzője, amelyik felmérte azt, hogy a készpénz használatnak milyen hátrányai vannak. Alapvető hátránytól, hogy egyébként erősíti a fekete gazdaságot és a szürke gazdaságot, jelentős logisztikai költségei vannak a készpénznek.
Fegyveres őr kell hozzá hozni, vinni.
1001 költségeleme van. ATM telepítés tekintetében is egy jelentős plusz teher a bankoknak. Egy darab ATM-nek a telepítése legalább 10 millió forint, az éves üzemeltetési költség legalább 5,5-6 millió forint, tehát jelentős költsége van az ATM hálózat üzemeltetésének, és egyébként nem erre fele megy a világ. A Covid óta sikerült egy nagyot lépni a készpénzmentesítésbe, én azt gondolom, hogy leginkább ezt kéne folytatni. De ettől függetlenül ugye a részletszabályzatok még nem ismertek az új rendelettel kapcsolatban, amennyiben ezek véglegesednek, természetesen az OTP Bank teljesíteni fogja az összes olyan előírást, aminek meg kell felelni. Én bízom abban, hogy kevesebb ATM-et kell az OTP-nek telepítenie, mint a egyéb bankoknak, hiszen messze nekünk van a legnagyobb ATM hálózatunk, 1934 darab, és az 5100-ból, ami Magyarországon működik, és remélem, hogy a bankok között ugye utána nyilván egy egyességre kell majd jutni, hogy hogyan osztjuk fel ezeket a plusz telepítéseket. Ez majd a következő lépés lesz. Amit viszont fontosnak tartok itt megemlíteni, az, hogy jelentős Magyarországon működő külföldi pénzintézetek vannak, mint például a Revolut és a Wise, amelyik...
Lehet pénzintézetnek hívni egyáltalán? Ezek nem csak szolgáltatók, vagy fintechek?
Pénzforgalmi számlát vezetnek, azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek hitellel, hiszen a Revolut nem hitelez, gyakorlatilag teljes egészében tudják a banki kapcsolatukat Revoluton keresztül végezni. És nem tartom fairnek azt, hogy a Revolut nem fizet tranzakciós illetéket, azt mondják, hogy fizetnek, de a számok nem azt mutatják, nagy valószínűséggel a saját ügyfeleik közötti számlák, tranzakciók között nem fizetnek bankadót, nem fizetnek extra profitadót, nem vonatkozik rájuk a kamatsapka, ugyan nem nyújtanak hitel, de a mi eredményünket ez csökkenti, tehát versenyhátányba hoz minket, és többek között a ATM telepítési kvóta, a magyar nyelvű ügyfélszolgálat és egyéb. Tehát ez az ATM rendelet is egy plusz hátrány a magyar bankszektor számára, ami megnehezíti azt egyébként, hogy hogyan tudunk egy nem csak régiós szempontból, hanem új digitális versenytársakkal is egyenlő versenyt biztosítani.
Kérik a bankszövetségen keresztül, hogy valahogy terjesszék ki rájuk az ATM telepítési kötelezettséget, viseljék ugyanazokat a terheket, mint amelyeket a magyar pénzintézetek viselnek. Ez nem egy végrehajthatósági kérdés? Lehet, hogy a kormány azt mondja, de hát nem fog sikerülni.
Ezt a kérdést megfogalmaztuk, és kíváncsian várom, hogy hogyan tudunk ebbe előrelépni.
Mikorra kell ebben bármilyen előrelépést csinálni?
Nem tudom, milyen ütembe tervezi véglegesíteni ezt a rendeletet a magyar kormány. Ez teljes egészében rajtuk múlik.
Nemzetgazdasági miniszter sokszor hivatkozik arra, hogy vannak olyan szektorok, például a bankszektor is, ahol elég erős a profit ahhoz, hogy egyéb terheket is rájuk tudjon terhelni. Elég erős a bankszektor profitja ahhoz, hogy további terheket vigyen. Egy egyszerű ember, amikor megnézi az OTP profitját, azt mondja, hogy ez sok.
Ha a magyar tőkearányos megtérülést néztünk, ugye itt az interjú előtt beszéltem arról, hogy 23,5% a csoportnak a tőkearányos megtérülés, a Magyarországon 9,6%. Ha megnézzük a 9,6%-ot, és összehasonlítjuk a 7%-os állampapírhozammal, 7% körüli állampapírhozammal, akkor nem jelenthető ki az, hogy egyébként tetemes extra profit keletkezik a magyar bankszektorba. Amikor a szektor jövedelmezőséget vizsgáljuk, akkor egy jelentős tényezőt korrigálni kell, hiszen a magyar szektornak a számaiba jelentkezik a külföldről érkezett osztalék is, mint például a csoport egyéb 10, OTP csoport egyéb 10 országából érkező osztalék. Ezt azért most már az utóbbi időben egyre inkább figyelembe veszik, és ezzel korrigálják a jövedelmezőséget, de a 9,6%-os tőkearányos megtérülésnek nem tűnik kiugróan magasnak, főleg úgy, hogy alig van az állampapírhozam fölött.
A bankolás költségei Magyarországon, ezek milyen mértékűek? Szokták mondani, hogy van, ahol ingyen bankszámla van, nem kell semmit fizetni.
Hát a Magyarországon is volt egy ilyen időszak, amikor közel nullás, nagyon sok nullás, így hívtuk a bankon belül, vagy így kollégák így mondják, hogy a nullás bankszámláknak az aránya az sokkal magasabb volt. Volt ez addig, amíg a kétszeres ingyenes készpénzfelvét nem került bevezetésre, és utána a tranzakciós illeték. Nyilván nekünk ezeket valahogy fedezni kell. Minél inkább ösztönözzük az ügyfeleinket arra, hogy digitális szolgáltatásokra tereljük át őket, amiket díjazásban is természetesen ösztönzünk. Az ügyfelek védelme az folyamatosan a középpontban van. Önkéntesen is egyébként lemondtunk bizonyos díjemelésekről, már a tavalyi év során, hiszen nem emeltük infláció mértékével a tavalyi évben a díjakat, az elektronikus díjakat például teljesen megkíméltünk a díjemeléstől. És az idei évben is, hát nyilván részben a kormányzat felhívására, de egyébként önmagunktól is tettünk volna díjelengedéseket. 2025 március 26 júniusa között milliárdos fogalmazhatok így tételben. Vagy hosszabbítottunk meg akciókat, vagy engedtünk el díjemeléseket.
Tudják tartani a lépést a digitális csalások fejlődésével? Az elmúlt években egészen elképesztő mértékben nőtt meg az így ellopott pénz.
A digitális csalásokkal kapcsolatban a tavalyi év során egy jelentős növekedést láthattunk. Nyilván az OTP bankot ez különösen érinti, hiszen a mi nevünkkel fognak leginkább visszaélni a csalók.
Mint a legnagyobb bank, mi más
és emiatt egyébként talán mondhatom azt, hogy példátlan intézkedéseket és eszközöket vezettünk be annak érdekében, hogy minél inkább, minél hatékonyabban, gyorsabban meg tudjuk védeni az ügyfeleink pénzét. Új fraudrendszereket vezettünk be, most már a hívás alatt meg tudja nézni az ügyfél a mobilbankon keresztül, hogy valóban mi hívjuk-e az ügyfelet, és számos egyéb intézkedést. Azt látjuk, hogy már a negyedik negyedévre, de az idei első negyedévre vonatkozóan is publikálta az MNB az adatait, jelentősen azért siker eredményre vezettek ezek az intézkedések, több mint 30%-kal esett vissza egyébként a kárt szenvedett ügyfelek, és egyre nagyobb arányban, mi ugyanazt nézzük házon belül is, hogy minél nagyobb összeget tudunk meghiúsult, vagy elcsípni, megfogni.
De hogy lehet megtalálni az egyensúlyt az alkalmazás kényelmessége, meg biztonságossága között? Mert a kettő néha ellentmondónak tűnik, mert ha több faktoros azonosítás van, több szűrő van beépítve, akkor nyilvánvalóan kényelmetlenebb lesz, viszont a végén megvan a pénz. Tehát hol van az egyensúly?
Ez az örök egyenlet, amit próbálunk a bankban is megfejteni. Nyilván ahhoz, hogy biztonságosabb legyen, be kell építeni plusz folyamatlépéseket. Én azt gondolom, a kártyás fizetésnél ez már nagyon egyszerű, hiszen a nemzetközi kártyatárságok hatékony informatikai megoldásokat tudtak bevezetni, ami nyilván plusz egy lépés egy internetes vásárlásnál megerősíteni a vásárlást. Hasonlóakat tudunk, és azon dolgozunk, hogy az utalásokra is bevezetni.
Hoz-e bármilyen változást a bankszektor és a jegybank viszonyában az új jegybankelnök Varga Mihály, aki korábban nagyon sok pozíciót betöltött pénzügyi területen?
Nem vagyok jós. Amit én tudok mondani ezzel kapcsolatban, az az, hogy Varga Mihály személyében egy rendkívül szakmai és együttműködő személyt látok. Nagyon jó a tapasztalatom vele, nagyon jó az együttműködés. Én bízom benne, hogy a későbbiekben ez eredményekben is meg tud mutatkozni.
Milyen makrogazdasági kilátásokkal számol az OTP 2025-re?
Magyarország tekintetében egy visszafogottabb növekedéssel számolunk, mint egyébként talán a év vége fele gondoltuk. 2,5%-os GDP növekedésre számítunk. A költségvetési egyenleg tekintetében egy olyan 3,7%-os deficittel számolunk, és egy 4,5%-os inflációval jelenlegi várakozások szerint, de hát nagyon nagy a bizonytalanság, ahogy korábban is beszéltünk róla, nagyon nehezen jósolható meg, hogy a vámháborúnak milyen kihatásai lesznek az európai gazdaságra, milyen kihatásai lesznek azon belül Magyarországra. Sikerül-e egyébként a kormányzat által hangoztatott egyéb megállapodásokat megkötni Amerikával, ami esetleges némileg tompíthatja ezeket a hatásokat. És hát nyilván amit mindenképp mondhatok, hogy egy választási évben vagyunk, egy választásra felkészülő évben, ilyenkor mindenképpen egy lazuló költségvetéssel kell számolni. Európában inkább a dezinfláció az, ami dominálhat, az alacsonyabb olajár miatt a Kínából beérkező egyéb áru miatt. Magyarországon azzal a kockázattal kell még ezen felül számolni, hogy az árfolyam gyengülése az bekövetkezik-e. Lesz-e magyar leminősítés? Ha lesz, akkor annak milyen hatása lesz az árfolyamra. Hozzáteszem, ebbe a tekintetbe egyébként ha már itt a hitelminősítés megemlítettem, fontos arra kitérni, hogy az OTP bankot a Standard & Poor's felminősítette.
Jobban, mint az országi.
És egyébként egy szinte a magyar állam fölött van. Nyilván ez annak köszönhető, hogy most már a hitelminősítők is észrevették azt, hogy nem egy országban vagyunk jelen, hanem 11 országban, és egyébként rendkívül stabil a kockázati profilunk.
Egy Magyarországon évtizedek óta megszokott választási költségvetési ciklikusság, ez egy banknak jó vagy nem jó? Az ember azt képzelni, hogy választás ciklusban kidobják a pénzt, az emberek elkezdik költeni, élénkül a gazdaság, még hitelér is erre fogok menni, ha azt látom, hogy kaptam pénzt, akkor ehhez már csapok egy kis hitelt. Ez jó kell, hogy legyen a banknak, nem?
Hát ez a választási ciklus válogatja. Nagyon nyilván egy lazuló költségvetési deficit egy élénkülőbb növekedést eredményezhet, és ez természetesen jó a banknak, hiszen hogyha magasabb a GDP növekedés, de egyébként nem adósodik el túlzott képen akár a költségvetés, akár a államháztartás, akkor ez egy pozitív szenárió tud lenni mind az ügyfelek, mind a bank számára. Ugyanakkor fontos, hogy megmaradjon az a rezilienciája az országnak, hogy ha ne adj Isten jön egy tágabb gazdasági válság, akkor meglegyen az a mozgástere, amivel választási időszak után is be tud avatkozni, és tudja irányítani akár a, most nem csak a fiskális politikáról beszélhetek, hanem a monetáris politikát is.
Hogy látják, az ügyfelek rezilienciája, az hogy fejlődött? Volt nekünk egy devizahiteles korszakunk, amikor hitelre vettünk magunknak nyugati használt autót, aztán ki kellett menteni az embereket. Megtanultuk, hogy kell védekeznünk a felelőtlen döntések ellen?
Szerintem még nagyon nagy a lehetőség ebben, hiszen mi évről évre publikáljuk az öngondoskodási indexet. Ezt már talán több mint egy évtizede minden évben felmérjük, és ott azt látjuk azért, hogy az európai rangsorban azért viszonylag hátul vagyunk még. A pénzügyi tudatosság magyar társadalomban még nem olyan magas, mint egyébként a környező országokban is. Jellemzően ezek a példák is, amit említett, hát inkább arról tanúskodnak, hogy majd jön valaki és megment. És nem arról tanúskodik, hogy egyébként kellően megfelelő döntést hozzak. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban még bankok is, kormányzat is, nemzeti bank is sokat tud tenni azért, hogy a magyar társadalomnak a pénzügyi tudatossága tovább fejlődjön.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató helyettese, kinevezett vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha értekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.